Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
Huszonegy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Vasárnap lesz a Szent Anna búcsú Bélapát falván a Gilitka kápolnánál. A szentmise 11 óra 30 perckor kezdődik majd. A településről a kis buszok a korábbi évekhez hasonlóan közlekednek, illetve a kápolnához zarándok menet indul 9 órakor Bélapát falváról, a Bartók Béla és a 4. Béla utcák kereszteződésében álló keresztől. Lőrinciben vasárnap tartják a Szent Anna búcsút, idén ünneplik a kápolna felszentelésének 300. évfordulóját. Az ünnepi szentmise a megszokottnál egy órával korábban, 9 órakor kezdődik az Agyva folyó partján lévő kápolnánál, a szentmisét Tamási József atya mutatja be. A városi templomtól 8:30-kor indul a körmenet a kápolnához. Harmadfokúra emelte és szombat éjfélig meghosszabbította a hőségriasztást az országos tisztifőorvos. A tartós hőség megterheli az egészséges szervezetet is, de különösen veszélyeztetettek a kisgyermekek, az idősek, a várandósak, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel élők. Mi mindig a magyar gazdák oldalán állunk és megvédjük az érdekeiket, jelentette ki az agrárminiszter a Facebook oldalán. Nagy István hozzátette, nem csak a hőség miatt fő a gazdák feje, hanem attól a költségvetési tervezettől is, ami 2028-tól határozza meg az európai mezőgazdaság jövőjét és a gazdák megélhetését. Drasztikus átalakítást tervez Brüsszel a támogatásokban, hiszen 33 ezer milliárd forinttal adnak kevesebbet az európai gazdáknak, és 40 ezer milliárd forinttal többet pedig Ukrajnának, ismertette. A tárcavezető szerint jogos a gazdák felháborodása, ez ellen az európai élelmiszerbiztonságot veszélyeztető és a jövőjüket tönkretevő terv ellen. Újabb a kárpátaljai magyarokat fenyegető üzeneteket festettek fel Kárpátalján Munkácson. A három különböző feliratot egy épület két ajtajára és falára írták fel, amelyeken a magyarok halálát kívánták, valamint obszcén szövegkörnyezetben Orbán Viktor neve is feltűnik az egyik fényképen, amelyet a firkákról készítettek. Az emberiségnek napjainkban súlyos harmadik világháborús veszéllyel kell szembenéznie, az ENSZ-nek ezért mindennél fontosabb ennek a megelőzése, amihez a megoldás irányába kellene vinni az ukrajnai háborút. Erről beszélt a külgazdasági és külügyminiszter New Yorkban az ENSZ fenntartható fejlődésről szóló magas szintű politikai fórum előtt. Szijjártó Péter kiemelte, amikor a világszervezet néhány évvel ezelőtt elfogadta az erre vonatkozó célkitűzéseit, akkor nem volt világháborús veszélyhelyzet. Most az ENSZ-nek a 80. évforduló kapcsán is az a feladata, hogy elhárítsa a harmadik világégés kitörésének veszélyét, szögezte le. A Magyar Honvédség helikopterekkel segít az albániai tüzek megfékezésében, közölte a honvédelmi miniszter az MT-vel. Két Airbus H225-ös helikopter személyzettel, kiszolgáló állománnyal, a tűzoltásokhoz használt ballonokkal indult útnak Szolnokról. Az albán hatóságok az Európai Unió veszélyhelyzet reagálási koordinációs központon keresztül hívtak segítséget az országot hetek óta sújtó tüzek megfékezéséhez. A 27 uniós tagállam közül 9 küldte vissza a brüsszeli központnak azt, hogy mennyi kvóták szerint elosztott illegális bevándorlót hajlandó befogadni, ismertette Bakondi György az M1 állami televízióban. Az európai államok többsége más álláspontot képvisel, mint a brüsszeli apparátus, akiknek az egyetlen gyógymódja a kialakult súlyos migrációs válságra az, hogy kvóták szerint szét kell osztani az embereket, mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. Kitért arra, hogy mindeközben a határőrizetet jelentősen megszigorították Németországban, Dániában, Lengyelországban, Ausztriában, Szlovákiában, Horvátországban, Szlovéniában, Olaszországban és Spanyolországban is, valamint megkezdődött a kitoloncolások határozottabb végrehajtása. Társadalmi egyeztetése bocsátotta az otthonstart program részletszabályait a kormány. Az alapfeltételek nem változtak, az egyik újdonság, hogy a megvásárolt ingatlanokat 5 évig nem lehet majd eladni. Elindult a digitális állampolgár weboldal. A Digitális Magyarország Ügynökség azt közölte, az internetes oldal és a már korábban elindított mobil alkalmazás egymást kiegészítve nyújt teljes körű segítséget az állampolgároknak. Eredményesnek nevezte az árrészszabályozást a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton közölte, az intézkedés bevezetése óta az élelmiszerek átlagosan több mint 20, a drogériai termékek pedig 26%-kal lettek olcsóbbak. A kormány 2027 és 2030 között 2 milliárd 600 millió forintra emeli a MÜPA által szervezett fesztiválok, a Liszt ünnep és a Bartók tavasz támogatását. Az indoklás szerint a korábbi döntés óta a forrásigény jelentősen emelkedett. Végül az időjárásról, derült lesz az ég a folytatásban is, fátyol és gomoly felhőkkel, északon előfordulhat majd zápor, esetleg zivatar, a szél sok felé megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 16-17, napközben aztán 35-36 fok körül alakul, híreinket hallották.
Én még vagyok a régi, naív álmodozó, aki soha se érti, mitől hazug a szó? Valaki rögtön megérzi, hogy milyen a lány, szeme röntgenen nézi, lát mindent talán, és ha hamis a kép, és ha hamis a szép, és ami hamis a szép,
következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
Sziluett. Magazinműsor nőknek.
Kedves hallgatóink, folytatjuk előző heti adásunkat, melyben Szeredi Györgyi tanárnővel utazásairól és egy kenyai árvaházban végzett önkéntes munkájáról beszélgetünk. Tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Szajkó Anita.
Hogyan kell elképzelni egy iskolai oktatást ott?
Nem csak az oktatás, hanem ők takarítanak. Fél hétkor benn vagyunk az iskolában, 8-ig ki kell takarítani mindent, és ilyen 15-18 fős osztályok vannak. Az egy szép iskola, ahol az árva gyerekek tanulnak, tehát az eléggé hasonlít az európai körülményekre. Egyenruhában tanulnak, minden gyerek, legyen az állami iskola, óvoda, oda is már egyenruhába kell menni. Fiúknak, lányoknak látod az utcán, hogy ő körülbelül tudod, hogy melyik iskola, mert a ruhája elárulja. Hogy a szürke, fehér is a zöld együtt, vagy sötét, kék, fehér. Tehát a ruha az üzen, brit birodalom, ott is így élnek. És hát ez a gyerekcsapat az ugyanolyan 45 perces órák vannak, ciklusok vannak, ők harangoztak, hogy vége van, vagy kezdődik az óra. Az iskolában van a felszerelésük, mikor elmennek fél hétre az iskolában, 5 órára érnek haza. Tulajdonképpen napfelkeltétől napnyugtáig majdhogy nem ott vannak, mert 5:30-kor jön fel a nap, 5:30-ra érnek haza, akkor meg már lemegy a nap. És ők ott vannak az iskolában folyamatosan. Sok mindent nem láthattam, de például nincs testnevelés óra. Hanem van egy pénteki nap, például itt ebben az iskola pénteki nap, amikor ilyen sportfoglalkozás, ilyen mozgékony, összetett programok vannak, mert akkor vannak zenei programok is, és mennek, és dobolnak, és táncolnak, meg ilyen alakzatokat mutatnak be. Tehát nem úgy testnevelés, mint nálunk, de sportnapnak hívják. És akkor a sportnapon, a sportruhájukban, amire feliratozva van az iskola neve, egy ilyen sportruhában mindenki ott van. Ez is érdekes a miénkhez képest.
Mondtad így interjún kívül nekem, hogy ugye azt is érdekes volt látni, hogy azt az ambivalenciát látni, hogy nyomortelepek, de ugyanakkor meg, vagy nagy szegénység, de ugyanakkor ott mellette a idézőjeles fényűzés, vagy egy sokkal jobb körülmény. Ez milyen volt átélni neked? Akár ugye a gyerekeken, vagy a családokat láthattad az utcákon, ez milyen volt?
Ellenmondás, én elég sokat sírdogáltam. És ezeket is mindig ezzel adt a sírás, mert hogy engem is tényleg érte a kultúrsok, amikor egyszerűen olyan házakban laknak, amire azt mondták a barátaim, hogy ez biztos a disznóhol, vagy olyan hely, ahol állat. És mondtam, nem, ez a lakóhely. Nagyon sok ismerősöm lett, aki bevitt a szobájába, hogy nézzem meg, milyen az, amit bérel. Teljesen ellentmondásos, és ugye a biztonság, a közbiztonság nem olyan, mint nálunk. Hát megmondom őszintén, hogy ez az ellentmondás még a mai napig nem tudom helyre tenni az agyamban, hogy akkor mit mondjak, hogy tényleg egy nagyon fejlett ország, vagy elmarad, nem tudom hová tenni, mert vannak olyanok, akik tényleg a luxus szintjén olyan magas szinten, olyan különös helyzetben vannak, de sajnos lehet tudni, hogy a korrupció is ott van. Az országban aszály van, sáskajárás van, és azok az emberek, akik ebből élnek, és letarolja a Bibliából is ismert sáskajárás, úgy, hogy nem látsz semmit, oly sok a sáska, elveszítik a megélhetésüket. És ahogy jöttem, mentem, mindig mindenki kért. Adj nekem. Tehát olyan, hát nem zaklatás volt ez, bár egy kicsit az, nehezen viseltem el. Nagyon nehéz volt, szó szerint belét kapaszkodnak, és rángatnak vissza, hogy de adj nekem, itt van a gyerekem, de adj nekem. Nekem sincs olyan sok. Tehát én se tudok szórni pénzt. A gyerekek miatt, az árvák miatt voltunk, akiket támogatunk. De egy országot mi nem tudunk megváltani. Amikor pénztárba fizettem az áruházban, az élelmiszerboltban, ott is odajött, és nem ment el, hogy már pedig fizest ki nekem ezt. És ez engem mindig sokkolt, nagyon sokat sírtam. A sajnálatból, szánalomból is, meg az a félelem, hogy mindig úgy megyek el, hogy olyan szegények, hogy bármikor kirabolhatnak az utcán. A koordinátor mondta, hogy telefont nem veszünk elő az utcán. Ha GPS-t akarsz nézni, odamész az étterembe, beülsz egy pillanatra, és ott nézed. Utcán nem, mert eltűnik a kezedből a telefon. Tehát ez az ellentmondás, a jólét, meg a szegénység.
Úgy tudom, hogy azért néha, például amikor megérkeztél a repülővel, vagy amikor egy másik városba kellett átutazni, akkor azért voltak segítők, vagy voltak védelmezők mellett?
Igen, voltak védelmezők, tényleg nagyon védtek. Már túlzás is, úgy gondoltam mindig, hogy ez biztos túlzás, nincs szabadságom. Nem szállhatok ki egy adott helyen, például az autóból féltettek, vagy úgy jöttek mellettem, hogy zártak, hogy semmilyen szinten ne érjenek hozzá, mert az előbb is említette, hogy valóban hozzád érnek, rángatnak, és felhívják magukra a figyelmet. Na, és ezt persze úgy belém nevelték, hogy itt félni kell, hogy amikor megérkeztem az árvaházba is, tényleg már féltem. A szabály az volt, hogyha 5:30-kor lemegy a nap, nekem kötelező az árvaházba lenni. Tehát már sötétedéskor semmilyen szinten nem tartózkodhatok kint. Csak az árvaházban, mert ez annál sokkal komolyabb, mint azt mi itt Európában el tudjuk képzelni. Vashajtók vannak hatalmas lakattal lezárva, a fővárosban lévő nagyon szép, elegáns lakásnak is fém ajtaja van nagy lakattal. Tehát mindenhol biztonsági őrök vannak, és olyan kerítések, mint itt Magyarországon láttam már ilyet börtönök körül, tehát a lakóegységek is ezzel vannak körbevéve. Ennek ellenére én bejártam a falut. Egyszer volt rá példa, hogy egy személy követett. Direkt tettem ilyen balra-jobbra kanyarokat, hogy nézzem, hogy utánam jön, vagy véletlenül arra tart az útja. De mindig jött utánam, és akkor is gyomorgörcsel azért elkezdtem futni olyan helyre, ahol sokan vannak. Mindig hallottam, hogy nem szabad egyedül elmenned. De ott azért elmentem, de Nairobiba nem mehettem. Thank you.
Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melyben Szeredi Györgyi tanárnővel utazásairól és egy kenyai árvaházban végzett önkéntes munkájáról beszélgetünk.
Azért ez nőként egyébként is egy óriási félelemfaktor. Igen. Ott találod magad teljesen idegen környezetben, igen, és azért ez egy óriási stressz lehet.
Féltem, hogy valóban engem is támadás ér. Nem anyagilag, hanem szexuálisan is. Sajnos tudjuk jól, hogy ott jellemző. Nem ritka dolog, és nem csak a fehéreket, a mzungukat, mert úgy hívják a fehér embert, hogy mzungu. Pejoratív értelemben már mondhatják, hogy nigger. Itt Magyarországon hallottam, hogy nigger, aki fekete. Ott meg a fehére mondják, hogy mzungu. És néha hallottam is, hogy durván, hogy na, ott van egy mzungu. Tehát megjegyzéseket tettem rám, kiabáltak, gúnyoltak. Volt olyan piaci árus, aki rám nézett és hátat fordított, hogy őt nem szolgálja ki. Nagyon nagy pénzért, nem ötszöröse, hanem tízszeres áron akartak mindig eladni mindent. És akkor alkudnod kell, és akkor beszélni kell, és néha van megértették, hogy én azért vagyok ott, hogy árva gyerekeket támogassak. Azért akarok venni élelmet, hogy nekik vigyem be az árvaházba. Ezek nagyon, nagyon megviselik az embert. Nagyon. Engem elfárasztott. Láttam valóban, hogy 10 éves lányok szülnek, de most ez azt jelenti, hogy 13 évesen is az egyik árvaházi kislány anyukája, az 13 éves lány anyukája, 26 éves volt akkor. Mert gyermekházasság is van még. Harcolnak ellene? Jogilag már nem szabad, nem tehetik meg, tehát nagyon fejlett azért sok tekintetben a törvény, de a tradíció, a törzsi hovatartozás nem mindig, persze, nem veszik figyelembe, és a masszájoknál teljesen természetes, hogy gyerekként férhez megy, és legtöbbje nyomornegyedbe szorul be. Világ legnagyobb nyomortelepe Nairobiban van, az a neve, hogy Kibera. Bádog városok ezek.
Láttad ezeket?
Láttam. Megállt velem az autó olyan helyen, ahol nem bánthattak, és akkor megengedi, hogy kimenjek, és felülről lefotóztam. De bemenni, azt mondták, csak rendőri felügyelettel menjem, aki megy. Mert ott is vannak olyan iskolák, akiket európai vagy amerikai támogat. De fehérként nem szabad bemenni, csak úgy egyedül nincs, mert ott nincsenek utcák, hanem sikátorok vannak. Ez a Kibera egy hatalmas szeméttelep, szó szerint az volt, és ott kezdtek felépíteni bádok épületeket, ilyen szedett-vedett hullámpalákból. És nincs víz, azt venni kell. Nincs fürdőszoba, vannak ilyen egységek, ilyen pici, szintén bódék, ahol lehet zuhanyozni pénzért, mert ott is a maffia az pénzért adja a friss vizet. Hát friss víz nem olyan, mint a miénk, átlagnál kicsit tisztább. És ez az élet, ez engem tényleg megcsapott, tehát ezt látni, de helyesek, szépek. Az utcán nagyon szépen öltöznek, és nem gondoljuk, hogy ők nyomortelepről jönnek, meglepetés. És ez is egy ellentmondás. Most akkor luxus, vagy nyomor? Iskolába járattatják, ki tudják fizetni a tandíjat, de akkor most szegény, vagy nem szegény? Most hogy van? Olyan ellentmondás. Nagyon-nagyon megviselt.
Milyen volt utána hazatérni?
Nehéz volt, nagyon szerettem mindig ott lenni. Ez volt az első évtizedek után, hogy végre hazajövök. És akkor örültem. Tehát én tényleg olyan vagyok, hogy jobb lenne ott, jobb lenne a másik országba, de ekkor boldogan jöttem, nagyon örültem. Hiányoznak a gyerekek, de ez mégis egy öröm volt. Teljesen kiszáradtam, 8 kilót lefogytam, étkeztem, de mégis lefogytam, meg szerintem kiszáradtam, és én ugye nemzetközi konyhát szoktam étkezni, tehát itt is nálam nemzetközi, de mióta Kenyában voltam, csak húslevest akarok mindig enni. Magyar, hagyományos, tradicionális csirkeleves. Annyira kiszáradtam, és mikor itthon ezt megkívántam, egyszerűen nagyon jót tett, éreztem. Valószínű, hogy a ásványi anyagok is kiürültek, a nedvesség az elapadt, elszállt, és azóta mindig csak húslevest akarok enni. Furcsa fordulat, és hálás vagyok. Ehetünk, ihatunk, kellemes, friss környezetben élünk, meleg van, vagy éppen van fürdőszobánk, hogy zuhanyozni tudok, hogy a gyerekeim tanulhattak, hogy diplomások lesznek. Hát ez a hála, hát ezt el se lehet mondani. És aki elégedetlen, az menjen ki ilyen helyre, és nézze szét. Megváltozik az egész képzelet, az agya, a rálátása dolgoknak, egy hála, elönti a hála, és akkor nem lesz már önimádó, nem akar maximumot, nem akarja önmagát ellátni, hanem adni akar majd, meg elégedett lesz. Elégedett azzal, ami éppen van. Hogy ehetek, ihatok, alhatok, dolgozhatok, iskolába mehetek, ez elég. Mindenből a minimum is elég. Sokkal többünk van, mint ami kell. Sokkal több. És honnan hazajössz, akkor egy nyugodt életed lesz, mert elégedett vagy. Aki nem olyan, az menjen. De ne szafarizni, mert az megfizethetően drága, hanem menjen a nyomorultak közé, a bántalmazottak közé, a gyerekek közé. Most tudtam meg, hogy az egyik kislány nagyon nehezen kommunikál, nagyon tompa, nagyon furcsa kislány, és ő látta, személyesen látta, hogy az édesanyját és az édesapját megölik a szeme előtt. Egy sérült gyerek, hogy azért nálunk van biztonság, kimerek menni, nem félek. Tudom, hogy hazaérek, de ott nem biztos, hogy hazaérnek. Rengeteg baleset, a kenyai vezetési stílus, módszer, ott nem vagy abban biztos, hogy megúszod-e a buszozást, a Matatu nevű 9 személyes busz, ami nálunk ilyen 9 személyes, ott 14 személyes magán minibuszok. Nem tudod, hogy lezuhansz-e, akárhová mentem, mindenhol nyomát láttam annak, hogy lezuhanta a Taita-hegységben a sok Matatu. Tehát az se biztos, hogy megérkezel. Rengeteg baleset van. Rengeteg. És ezért hálás vagyok, hogy itt vagyok. Elégedett vagyok.
Nagyon jó végszó, és én nagyon-nagyon köszönöm neked ezt a beszélgetést. Én nagyon élveztem. Néha megrendítő pillanatok voltak, néha pedig ez a vidámság, amit, vagy ez a csillogás, amit árasztasz a szemeiden keresztül, az élményeid által, úgyhogy én nagyon szépen köszönöm, és minden jót kívánok neked.
Köszönöm szépen.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Szeredi Györgyi tanárnővel utazásairól és egy kenyai árvaházban végzett önkéntes munkájáról beszélgetett a szerkesztő Szajkó Anita. További jó rádiózást kívánok.
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
Zingolele mama, zingolele mama, reo. Zingolele mama, zingolele mama, zingolele mama, reo.
Zindovere mama, Zindovere mama, Zindovere mama, Reo. Zindovere mama, Zindovere mama, Zindovere mama, Reo.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, Hajdú Mária vagyok. Mai műsorunkban Batthyány Schmidt Margittal beszélgetek, aki a Magyar Női Unió Egyesületének az elnökasszonya, illetve másik beszélgetőtársam Mészáros Mónika Aliz, aki szintén a Magyar Női Unió nemzetközi és hazai pályázatok felelős munkáját végzi. Elsősorban szeretném megkérdezni, hogy mit jelent ez a Magyar Női Unió? Mivel foglalkoznak, mi a fő célirány?
2013-ban alapítottuk Többet magammal, és a cél az egy európai példára felépítve, a vidéki nőket helyzetbe hozva egy olyan egyesületnek a felépítése, ahol a vidéki nők által a vidéki családokat is megerősítve, útjukat egyengetve, akár mentorálva, most tavaly év óta, most már egy vállalkozóvá, válásukat segítve képzésekkel, vagy ha már vállalkozóak, akkor egy magasabb szintű, akár egy vállalkozóvá válásnak a mentorálásával foglalkozunk.
Úgy gondolom, hogy ez a mai világunkban egy gyönyörű, szép elképzelés, amit megvalósítottak, és mi volt az az ötlet, amikor ön eldöntötte, hogy ezzel szeretne foglalkozni, kedves elnök asszony? Tehát a kezdetek kezdete
az úgy történt, hogy én a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarában dolgoztam, de még előtte mondjuk a minisztériumban, akkor vidékfejlesztési minisztériumnak hívták, és az a lényege, hogy Brüsszelben dolgoztam, ahol a COPACOGECA, amely a mezőgazdasági bizottsággal foglalkozik, és ott van olyan munkacsoport, hogy vidéki nők, és kerestem olyan vidéki női szervezeteket, tehát ezeket a vidéki nőket képviselő szervezeteket Magyarországon, amik egy kicsit számomra ez a klasszikus értékrend, tehát van a férfi és a nő, meg stb., tehát most így nem akarok ebbe belevenni, és nem nagyon találtam, azóta már találtam, csak hát nagyon kevesen vannak, és akkor ezt így hoztam létre. Ez a fa, ez a indulás.
És ön hogyan látja most napjainkban a magyar női vállalkozók helyzetét a piacon?
Hát ahogy most így beszéltünk itt az előadásomban, egy kicsit számokat is hoztam, ami természetesen mutatja azt, hogy haladunk előre, de nagyon fontos szerintem pont ez a mentorálás, ez a bátorítás, hogy merjenek a hölgyek, merjenek vállalkozni. Nagyon fontos az, hogy mik azok ez a munka és a család, munka és karrier, vagy család és karrier, tehát hogy ezzel hogyan tud egyensúlyozni, és szerintem ez is fontos, hogy mindenféle támogatást meg kell adni ehhez.
És ugye ma, amikor itt leülünk beszélgetni, akkor egy nemzetközi konferencián veszünk részt. Ugye most a magyar vállalkozónőkről beszéltünk. Nemzetközi viszonylatban ön hogy látja, tehát mi az, amire a magyar hölgyeknek erősíteni kellene, kedves Mónika?
Nemzetközi projektekben részt vesz a Magyar Női Unió Egyesület szinte megalapítása óta, pontosan azzal a céllal, hogy segítsük azokat, akik szeretnének vállalkozni a jövőben, illetve azokat, akik már vállalkoznak. Ezeknél a nemzetközi projekteknél mindig azzal indítunk, hogy egy igényfelmérést készítünk, pontosan ezzel a céllal, hogy megtudjuk, hogy mire is van szükségük. Egyrészt ahhoz, hogy boldoguljanak a napi életben, másrészt, hogy nemzetközi piacra lépjenek. Amit mi látunk, egyrészt a kommunikáció nagyon fontos, tehát abban erősödniük kell. Másrészt látjuk azt, hogy ahogy említette is elnök asszony az előadásában, hogy a lelki egészség az egy nagyon fontos dolog, úgyhogy ezt igyekszünk beépíteni az összes programunkba, különböző coachok, mentorok által, illetve természetesen a kommunikáció és a lelki egészség mellett azért olyan készségek is szükségesek, mint például a finanszírozáshoz jutásról további információ, és egyáltalán a piacokról további információ beszerzése, ezért közösségépítésben gondolkozunk ezeknél a nemzetközi pályázatoknál is.
A Magyar Női Uniónak volt egy lehetősége, hogy ezt úgy hívtuk, ezt a talentahu.org weblapon lehet is látni, hogy volt egy képzésünk, ahol pont online képeztünk hölgyeket, kétszer is sor került erre, hogy mindenféle úgymond tudással elláttuk őket, de akár ilyen agráriumban is megfelelően szakértőktől. És az is a lényeg, hogy ez alatt a képzés alatt, hogy ők megtanultak, hogy mondjuk egy projektet hogy kell a teljesen az elejétől a végéig véghez vinni, és utána még az is szerencsénk volt, hogy erre nem csak úgy került sor, hogy így virtuálisan, hanem a legvégén, akik ezt elvégezték, projekttervet készíthettek, és a három legjobb projektterv, tehát kétszer, mert két tanfolyam volt, tehát összesen 6 jelentkező, még anyagi támogatást is kapott hozzá, és hogy ez volt a lényege, hogy ilyen csoda dolgok történtek. Például, hogy gyümölcsös volt, és gyümölcs aszalógépet szereztek be, akkor például ilyenek, hogy egy kismama, ez most mind vidék, tehát mind a vidékről beszélünk, nagyon fontos, hogy milyen élelmiszert adott a gyermekének, vagy a családjának, hát ez a nőnek a dolga. És hogy itt is az, hogy a helyi termékeket ő ezt összegyűjtötte, és helyzetbe hozott termelőket, akik lehet, hogy ezt nem tudták volna megcsinálni, de hogy ez is egy jó példa. Ami például itt szerintem még nagyon fontos így a Magyar Női Unióban, hogy mi igyekszünk bárhova megyünk, azért a úgymond 12 év alatt, tehát már sok helyen voltunk, de hogy mindig bemutatni a helyi jó példákat, mert a helyi jó példa az abban a közösségben, ahol ő él, ő igenis egy követendő hölgy lesz, és akkor ráhatása van. Olyan szép volt a mai napon, nekem ezt tetszett, hogy sajnos szó szerint nem tudom visszamondani, de az afrikai hölgy Kongóból, a kongói népi demokratikus köztársaságból, ő azt mondta, hogy ha nőbe fektetünk bele, akár tanítás, akár képzés, stb. Által, akkor mi abba a közösségbe is befektetünk. Tehát, hogy szerintem pont ez, hogyha a példákat bemutatjuk, mert ők ezt már észre se veszik, ezeket a gyönyörű ezeket a kincseket. És mi ezt bemutatjuk, felemeljük mintának, és mint jó példa, ezt máshova is lehet vinni. És akkor lehet, hogy többi hölgy is kedvet kap, és folytatni fogja. És akkor az egész kis közösség, most itt nem versengés, meg nem erről szól, de hanem az, hogy kitűnik a tömegből, és mindenki boldog lesz, és megint csak a Magyar Női Uniónak egy másik, ami arra, hogy Veres Pálnéra egy kicsit ráépítve, hogy amilyen a nő, olyan a család, amilyen a család, olyan a gyermek, és amilyen a gyermek, olyan az új generáció. Tehát, hogyha boldog a nő, és hogy jól van a nő, akkor a gyermekek is jók lesznek, akkor az a közösség is megmarad. Tehát ez olyan plusz dolgokat ad az élethez, a boldogsághoz, hogy szerintem ebben nagyon fontos, hogy belefektessünk, és figyeljünk erre, és óvjuk.
A rohanó világunkban pedig nagyon felértékelődik ennek a jelentősége.
Ugyanis erre csak akkor jövünk rá, amikor rezeg a léc.
Kedves hallgatóink, folytatjuk műsorunkat, melyben Batthyány Schmidt Margittal, a Magyar Női Unió elnökasszonyával és Mészáros Mónika Alizzal beszélgetünk.
Thank you.
Maradjunk itt a pályázatoknál. Jelenleg mit ajánlanak? Mi az, ami nyitott pályázat, amiben önök segíteni tudnak a vállalkozó hölgyeknek?
Jelen pillanatban 2 olyan nemzetközi szintű pályázata van a Magyar Női Unió Egyesületnek, amit tudunk kiajánlani hölgyeknek, vállalkozónőknek. Az egyik egy 11 országos partnerséggel megvalósuló Erasmus típusú pályázat, amelynek keretében egy weboldalt és ezen belül is egy közösséget hoztunk létre 10 nemzetközi partnerünkkel. Az MNU volt az egyetlen hazai partner, és azoknak a hölgyeknek tudunk segítséget nyújtani ezen keresztül, akik szeretnének vállalkozni az agráriumban, vagy már agráriumban vállalkozó nők. Nekik egyrészt elérhető ezen a weboldalon és mobil applikáción is képzési modulok, akár kommunikációs modul, akár üzleti tervkészítő modul, akár hogyha szeretnének munkaerőpiacon érvényesülni, egy ingyenes önéletrajz összerakó program is rendelkezésre áll, mindez 11 nyelven, magyarul is.
Ez fantasztikus.
Igen, és emellett ugye ez egy közösség is, tehát itt kapcsolatépítő eseményekről is hírt adunk majd, illetve további pályázati lehetőségekről és munkalehetőségekről is. Ez az egyik pályázatunk, a másik pályázatunk pedig egy Interreg típusú szerb-magyar határmenti pályázat, amelyben konzorciumvezetők vagyunk, mint Magyar Női Unió Egyesület, és egy szerb partnerrel közösen olyan vidéki nőknek szeretnénk segíteni, akik a szerb-magyar határmenti régiókban szeretnének vállalkozni, vagy már vállalkoznak, agráriumban, vagy agrárturisztikában, és ehhez szeretnének további információkat gyűjteni. Nekik képzésekkel fogunk szintén segíteni, illetve egy nagy konferenciát is szervezünk, ahol az elnökasszony által említett jó gyakorlatok is bemutatkoznak.
Hát ez egy óriási lehetőség, úgy gondolom, és végtelenül hálásan köszönjük. Én is köszönöm a hölgyek nevében, tehát ez napjainkban biztos nagy jelentőséggel bír. Esetleg van-e valamilyen tevékenységi kör megkötés a pályázatban, hogy ugye agráriumban kell, hogy legyen a tevékenység, de ezen belül van-e konkretizálva, van-e valami kritérium?
Nincsen. Az előbb említett weboldal és webapplikáció, amely már működik 11 nyelven, abszolút bárki által hozzáférhető ingyenesen a 11 nyelven. Egy regisztrációt kell tenni, és utána hozzáférhetőek ezek az anyagok a 11 nyelven, magyarul is. A másik pályázatban pedig jelenleg áll kidolgozás alatt, hogy mik azok az igények nemzeti szinten, amire választ kell majd adnunk online tananyag formájában. Úgyhogy oda is várjuk a regisztrálókat majd. Kérünk mindenkit, hogy a Magyar Női Unió Egyesület felületein jelentkezzenek hozzánk, és amint további információ erről a szerb-magyar pályázatról is hozzáférhető, megosztjuk. A másik weblap, illetve applikáció pedig már működik, úgyhogy oda megkötés nélkül hölgyeket, urakat, vállalkozókat, nem vállalkozókat, bárkit nagyon szívesen várunk regisztrációra. És az e-mail címünk az info@mnunio.hu, amelyre várunk érdeklődést. Köszönjük!
Köszönjük szépen, hogy ezeket megosztották a kedves rádióhallgatókkal. Milyen ünnepségek, milyen események várhatók a közeljövőben az önök szervezésében?
2 dologról beszélnék még, hogyha lehet. Az egyik, az egyik legnagyobb ünnepünk, vagy a rendezvényünk az október 15-e, ez a Vidéki Nők Nemzetközi Napja. Ebben az évben a Magyar Női Unió 10. alkalommal fogja ezt megszervezni. Ebben az évben ez Sárospatakon lesz, méghozzá azért is, mert emellett ez az év, ez a 2025-ös, ez a Gróf Brunswick Teréz születésének a 250. évfordulója. Itt vannak partnereink ezzel, úgy, mint például tavaly itt voltunk Szolnokon a 9-en, de most Sárospatakon leszünk. Itt a Tokaj-Hegyalja Egyetemmel és az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottsággal, hát a Világörökségnek a szervezetével, tehát hogy velük dolgozunk. És a másik pedig az, hogy természetesen a Martonvásári önkormányzattal is így együtt dolgozunk benne, tehát ez Martonvásáron is lesz sok rendezvényünk idén. Na most a Vidéki Nők Nemzetközi Napjára visszatérve, tehát hogy ez a 10. alkalom lesz, ahol azért van egy másik nagyon fontos ENSZ szervezet, akivel együtt dolgozunk, az pedig a FAO, ez a élelmezés ügyi és mezőgazdaság és élelmezés ügyi szervezete az ENSZ-nek, tehát velük is évek óta kapcsolatban vagyunk. Itt is csináltunk például, mert hogy Magyarországon, ezt nem mindenki tudja, de Budapesten van a közép-kelet-európai és az ázsiai központjuk. Tehát, hogy már ilyen együtt működésünkben, például megint csak egy kis könyvet adtunk ki, úgymond buklet formájában, amely azt segíti, hogy a kézművesség, tehát hogy nők, hogy vállalkozóvá válás. Ott azért beszéltünk, tehát itt most Ázsiáról, tehát Üzbegisztán, Türkmenisztán, stb. Ilyenekről beszélünk, ahol azért állattartás van, tehát hogy ott akkor a hölgyek mit tudnak, és hogy mivel tudnak pénzt keresni, mint például ma is azért itt az Afrikával kapcsolatban beszéltünk, hogy mik vannak. Tehát nagyon fontos, hogy eljussanak ezek a jó példák az egész világba, és például pont ide hoztuk le Szolnokra tavaly a Brazíliából a társadalmi vállalkozás, ez volt a neve, vagy társadalmi felelősség, társadalmi vállalkozás, hogy bemutatták ott nekünk, hogy Brazíliában ott is hát ugyanígy ilyen megyék vannak, és hogy melyik megyében, hogy milyen mintapéldák voltak a nők, amit tettek. És tényleg ez a lényeg az egésznek, hogy abszolút, tehát a problémák mindenhol vannak. Most az, hogy geopolitikailag az egy másik dolog, de hogy azért a nő, aki elnézést akár egyedül is marad, és itt Afrikában beszélünk, Kongóról beszéltünk, ami azért ott háborús rész is van, most a népi demokratikus köztársaság, tehát hogy azok a nők egyedül maradnak, és ott maradnak a gyermekekkel, tehát hogy mindennapos problémájuk az, hogy mit ad a gyermekének adni, hogyan látja el önmagát és a gyermekét.
És mégis talpon tud maradni, és fel tud állni a kudarcok ellenére is, és viszi az életet. Igen, tovább.
Itt is jött ez, amit én az édesanyámtól, mindenkinek vannak krízis helyzetei, kinek nincsen. És hogy az édesanyám mondta nekem egyszer akkor, hogy kislányom, keresd meg a jót, és abba kapaszkodj. És ezek az emberek, igenis, ők minták, és meg kell tapsolni őket, és ők bárki számára egy követendő példa lehet. Tehát, hogy ne csak a múltban, mert most Brunswick Terézzel foglalkozunk idén, aki kisdedóvó, és mondjuk a nőnevelésnek a, úgymond, az egyik ilyen úttörője, nagyon fontos, de hogy tényleg az, hogy most a világban is ugyanígy vannak Brunswick Terézek. És teljesen mindegy, milyen országban járunk. A legnagyobb luxus országban, most úgy értve, hogy ott is olyan emberi sorsok vannak, tehát a jólét meg a szegénység, a mély szegénység, stb. A weblapunk az a www.mnunio.hu, ott mindenféle információt megtalálnak. Vannak a közösségi média, Facebook, LinkedIn és a Twitter vagy X, azon is megtalálhatóak vagyunk.
Nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést, úgy gondolom, hogy példaértékű, amivel foglalkoznak, és további sok sikert kívánok munkájukhoz.
Köszönjük szépen.
Köszönjük szépen a lehetőséget.
Kedves hallgatóink, Batthyány Schmidt Margittal, a Magyar Női Unió elnökasszonyával és Mészáros Mónika Alizzal Hajdú Mária beszélgetett.
Akarsz-e futni, arany éjszakába futni velem? Földre bukni, és az égre nézni fel.
Akarsz-e adni árva csillagoknak szép neveket, s nevetve hagyni, hogy a szél sodorja fel? Akarsz-e együtt ülni házad küszöbén majd, és arra nem gondolni, hogy eddig is tart? Akarsz-e rám találni vonaton? Akarsz-e bennünk hinni, ahogy én akarom?
Akarsz-e bújni, velem összebújni zordteleken, és lángra gyúlni fázós fehér reggelben?
A hóba írni édes titokból szőtt rejtjeleket, hogy szóra bírni más ne tudja senki sem. Akarsz-e együtt ülni házad küszöbén majd, és arra nem gondolni, hogy meddig is tart? Akarsz-e rám találni őszbe rohanó üres vonaton? Akarsz-e bennünk hinni, ahogy én akarom?
Van az úgy, hogy semmi sem jó, és van az úgy, hogy lenni sem jó.
Hát
mivel megosztotta tükreid. Akarsz engem, aki csak ennyit ígér?
Akarsz együtt ülni házad küszöbén majd, és arra nem gondolni, hogy meddig is tart? Akarsz rám találni őszbe rohanó üres vonaton? Akarsz bennünk hinni, ahogy én akarom?
Van az úgy, hogy semmi sem jó, és van az úgy, hogy lenni sem jó. Hát gyere mondd, hogy akarod mi, és ezer év sem téphet szét.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!